Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, a mi Urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vonj meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak a hitben mindvégig az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg most pünkösd ünnepének alapigéjét, amelyet megírva találjunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 36. verstől a 41. versig a következőképpen. Péter apostol így prédikált: tudja megtehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt meghallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyán fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsátára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Jacknek hívták, ő egy nyugat-afrikai misszionáriusnak a fia volt, aki az iskolái továbbra is szülő hazájában, Európában végezte. Amikor egyetemre ment, akkor is így volt ez. A szünidőket viszont az apjánál töltötte a nyugat-afrikai országban, és hát nagyon örült annak, hogy ilyen helyen töltheti a szünidejét, és pihenhet, és szerezhet barátokat. Az apja is nyilván örült, de ugyanakkor sokat nyugtalankodott is miatta. Jack nem nagyon vette komolyan apjának a munkáját, misszió szolgálatát, gyakran tréfálkozott, gúnyolódott apja kegyességén, hitén, olykor cinikus megjegyzéseket is tett. Édesapja gyakran mondta neki, hogy Jack, én imádkozom érted, hogy az Úr világosítsa meg a szívedet. Mire ő egyszer így válaszolt neki, hogy nem megvilágosodásra, hanem felvilágosodásra volna végre szükség. Hagyj békén, apám, nagyon szeretek Afrikában itt csak úgy nyaralni. Szerette a kalandokat, szafarit, vadászatokat, és remek üzleteket kötött, afrikai fafaragványokat, állarcokat, bálványokat vett, kevés pénzért, és többszörös áron tudta eladni Európában. Az apja olykor aggódott, mert nem volt abban biztos, hogy becsületes úton jutott hozzá ezekhez a tárgyakhoz. Néger barátaival lopatta olykor el ezeket a szobrokat, és aztán potom pénzért vette meg tőlük, és hát nyilván Európában sokszoros áron tudta eladni. Egyszer bejelentette, hogy a barátaival egy kis üzleti útra indul. Apja próbálta marasztalni, mert éppen nagyon nagy esőzések áradások voltak várhatók az esőerdőben, olykor dobok peregtek és hangzottak ki a dzsungelből, ami azt jelezte, hogy zavargások vannak, a törzsek között villongások, veszélyes volt útra kelni. Hát, ha még tudta volna, hogy milyen útra indul a fia, még jobban aggódott volna, hiszen a cél az volt, hogy kiraboljanak egy kunyhóházat, ahová egy törzs a halottai számára hordta az élelmet, a kegytárgyakat és a bálványokat, abból a célból, hogy távol tartsák hiedelmük szerint a halottak szellemeit a falvaiktól. Sikerült azonban észrevétlenül megközelíteniük ezt a házat a dombokon keresztül, be is jutottak, és éppen akkor bejutottak ének idején, ebben a pillanatban tört ki a vihar, villámlás, dörgések sorozata, és Jack kísérői egyre jobban féltek ebben a helyzetben, hiszen ők úgy gondolták, hogy a démonok büntetését érzékelik ebben az ítélet időben, és egyre fenyegetőbbek lettek Jackkel szemben, aki érezte ezt a fenyegetettséget, és aztán egy iszonyatos mennydörgést követően érezte, hogy felkapják, és nagy ívben kidobják a házból, és ő gurult lefelé a lejtőn, meg nem állt addig, amíg egy fának csapódott a feje, és iszonyatos kilallást érzett, és aztán elájult. Ő volt az áldozat, akit néger barátai bemutattak a démonoknak, hogy megszabaduljanak a haláltól. Amikor magához tért, hátratekintett, akkor látta, hogy a kunyhó lobogó fákjaként ég, az utolsó villám oda csapott bele. Nagy nehezen feltápászkodott, és elindult haza. Apja a kis fatemplomban imádkozott, valamelyik padra ráborulva feledkezett bele az imádságba, és hallotta, hogy éppen érte imádkozik. És akkor teljes testében remegve átölelte apjának a vállát, és azt mondta, hogy jól imádkoztál, értem, apám. Valóban megvilágosított az Isten. És ettől fogva Jack apja jobb kezévé vált a misszió szolgálatában. Az apostolok cselekedetei, amiből az igét olvastuk, amiben felteszik a nagy kérdést az emberek, hogy mit cselekedjünk, mit kell cselekednünk, atyám, fiai, férfiak, igazából nem is az apostolok tetteiről szól. A cselekedet, cselekedetek, így hangzik az eredetiben, hogy praxeis, ismerős ugye az orvosi praxisból, vagy másmilyen praxisból, tette, cselekedetet jelent, de nem az apostolokról van itt igazából szó, hanem a Szentléleknek a cselekedeteiről. Bibliaórákon mondtam azt, hogy amikor ilyen 20-21 évesen az egyetemen olvastuk közösen feleségemmel a Bibliát, akkor feltűnt nekem, hogy egyszer fölírta az apostolok cselekedetei könyve fölé nyomtatott betűkkel, hogy a Szentlélek cselekedetei, és hát nekem ez nagyon nem tetszett, hogy miért kell belefirkálni a Bibliába. És aztán azóta számomra nagyon nagy tekintélyű lelkészek is írtak arról, hogy itt valóban a helyesebb elmedés az lenne, hogy a Szentlélek cselekedetei. Mert nem az apostolok gyógyítottak, nem az apostolok juttattak hitre embereket, és így tovább, hanem a velük együtt munkálkodó lélek. És a velük együtt munkálkodó lelken keresztül maga Jézus. Nem lenne érdemes sok időt fordítani most Jacknek a praxisára, hogy neki milyen gyakorlata volt ebben az életben. Ez a megszokott gyakorlat volt a pénz, az érvényesülés megszerzésére. Vagy nem sokat kellene fecsérelni a barátoknak a praxisára, lehetne párhuzamot vonni köztük és a mai gyakorlat között, hogy hogy teszik ki a szűrünket mondjuk egy munkahelyről, vagy hogy akarják kitenni a szűrünket egy közösségből, amikor veszélyeztetve érzi az az ember az érdekeit. hogyan dobják ki az embert, mint ők áldozatként a démonoknak. Vagy lehetne akár párhuzamot vonni Luther élettörténete és a felgyulladó kunyhó között, hogy Luther is, amikor megy hazafelé az úton, ugye tudjuk, villámlás, mennydörgés közepette, és éppen egy fa alá áll, hát elmondom a konfrontusokat, persze, hogy ne csinálják ezt, hogyha villámlás van, mennydörgés van, és éppen gyalog mennek mondjuk Nagytartsáról Isaszegre, akkor ne fa alá álljanak ilyenkor. De hát Luther ugye ezt tette, és aztán gyorsan szaladt ugye a következő fa alá, és visszapillantott, és egy perccel később az a fa, amely alatt állt, a villámtól felgyulladt. És ugye akkor fogadta meg, hogy ha éppen hazaér, akkor szerzetes lesz. Tehát lehetne sok-sok párhuzamot vonni a történet és egyéb események között, de most ne ezt nézzük, hogy hogyan történnek ezek a dolgok, hanem hogy a Szentlélek praxisát próbáljuk meg megérteni. A Szentléleknek a gyakorlata az, hogy szíven üt bennünket, ahogyan Péter apostol prédikáció a nyomán, ezt olvassuk, hogy mintha szíven találták volna őket, és megkérdezték, na akkor mi legyen a mi praxisunk? Mit kell nekünk cselekednünk? Ez Jézusnak a praxisa, a megváltás, az érdekei a testi-lelki jolléte ellenére, hogy az életét adja értünk. De legyen egy hozzánk teljesen közeli történet is, ami megvilágítja ezt. A Ferenciek terén történt nemrégiben, hogy valaki az aluljáróból jött kifelé, és lezúdult a zápor, és hát menedéket akar találni. Hát hova szaladhat be az ember a Ferenciek terén, ami biztos, hogy nyit van? Hát a ferencesetek a temploma. Berohant oda, leült az első padok egyikébe, nagyon jól érezte magát, hogy végre kifújhatja magát, jól érezte magát a csendben, érezte Isten jelenlétét, érezte azt a megnyugvást, amit olyan sokan mondanak, amikor bemennek egy templomba, hogy végre egy kicsit megnyughatunk. Nem volt vele senki más, csak egy farmeres, rövid pólós férfi, aki az oltártérben éppen tevékenykedett, porszívózott, de valahogy megérezte rajta, hogy hát ez a plébános, egy fiatal plébános. És úgy csodálta azokat a mozdulatokat, amiket tett, hogy látszott azon is, hogy elhivatottságból végzi még azt a tevékenységet is, amit nem neki kellene végezni. És úgy elgondolkozott rajta, hogy hát így is lehet szolgálni, így is lehet lelkésznek lenni. Milyen jó, hogy vannak ilyen plébánosok. És aztán, amikor végzett ott a plébános, akkor odaérkezett hozzá, és akkor így bocsánat kérően felé fordult, és mutatta felé a porszívónak a csövét, hogy hát most ott kellene folytatni a takarítást. És akkor ő az arcát a tenyerébe temette, és érezte elháríthatatlanul az üzenetet, hogy évtizedeknek a porát, évtizedeknek a piszkát, ki kell valakinek porszívóznia belőle. És akkor még aznap este, amikor hazaérkezett, akkor felhívta az öreg lelkészét, akit a konfirmációja óta nem látott, és kért tőle egy lelki gondozói beszélgetést. És ahogyan befejezte a hívást, a porszívóra gondolt, és Isten különös jelbeszédére. Az ember praxisa az továbbra is szokványos. Nem érdemes ecsetelni. De a Szentléleknek a cselekedete ismét rendkívüli. A legváratlanabb prédikáció nélkül történik a megszólítás. Isten jelbeszédén keresztül. Akár egy porszívózás is elvégezheti bennünk azt, hogy szükséges letenni a bűneinket. Amit itt egy prédikáció ér el, térjedek meg, magyarul tartsatok bűnbánatot, metanóját. Bármilyen úton, módon a Szentlélek teljesen váratlan praxisokat végez. Mit cselekedjünk? Nem még több jót, nem még többet abból a praxisból, amit tettünk, hanem metanójára, az értelmünknek a megváltozására, bűnbánatra, keresztségre van szükség, ami azt jelenti, hogy meghalás és feltámadás. Az óemberünknek való meghalás, új életre való feltámadás. Az eredmény 3000 ember választja ezt az utat. Hát ez egy óriási dolog. Nagy dolog. Mi is örültünk annak, hogy sokan voltunk együtt mondjuk a Fóti hétvégén, vagy hogy sokan vagyunk itt most együtt, vagy sokan voltunk 2 órával korábban Pécelen, de tudjuk, hogy igazából Isten mindig így egyenként végzi el a munkáját bennünk. Ahogyan a Jackben, vagy ebben a Ferenciek teri férfiban, vagy itt a pünkösdi prédikációt követően, amikor meggyógyítja Péter a sántát az ékeskapuban, vagy gondoljunk az etióp kincstárnak a történetére, akivel Fülöp találkozik és hirdeti az örömhírt a gázai úton, amikor Jeruzsálem és Etiópia között van úton, vagy gondoljunk Saulra, aki a damaszkuszi úton halad és lesz belőle pálapostól, vagy Cornélius háza népére gondoljunk, vagy Filippi börtönőr történetére. Isten mindig így egyesével végzi a munkáját bennünk. És nem a létszáma fontos. Én ugye békéssavai származású vagyok, és gyakran volt, lehet, hogy még most is van kis vetélkedés Békéscsaba és Gyula városa között, mert hát korábban Gyula volt Békés megyének a székhelye, csak hogy 1920. június 4-e az Gyulát is nagyon súlyosan érintette. Így ott húzódik a román határ 3-4 kilométerre. Gyulát felvirágoztatták az iparosok, a bolgárkertészek, akik között itt is voltak, ugye, akik kis 200-300 négyszögeles területeket műveltek és zöldségeket termeltek. De ahogy lecsatolták ugye a parciumot Magyarország területéről, elveszítették az iparosok is a tevékenységi körzetüket, a piacukat. Tönkre mentek, és ment lefelé a városnak az élete. Békéscsaba pedig tovább fejlődött, de amikor én gyerek voltam, akkor is Gyulát emlegették, emlékszem még a szüleim is, hogy hát az milyen tip-top város, milyen szép, minden rendben van. Sokkal szebb volt, mint Békéscsaba. És szóval ment a vetélkedés, és a mostani lelkész mondja, hogy Gyulának a polgármestere is szokott néha így piszkálódni a békéscsabaiakkal, emlegetvén egyik felmenőjének a mondatát, hogy amikor megkérdezték, hogy na, akkor melyik városnak több a lakossága? Hol laknak többen? Békéscsabán, vagy pedig Gyulán? Mire a felmenője azt válaszolt, hogy hát Békéscsabán nagyobb a lakosság szám, Gyulán pedig a lélekszám. Értjük. Nem a számok a döntők, hanem hogy kiben milyen lélek van. Bennünk van-e a lélek? Lélekkel élünk-e? Kié az ígéret, az Isten lelkének az ígérete, amely pünkösnek a középpontjában van, amelyet kérünk konfirmáció alkalmával, hogy erősítsen meg bennünket. Azt mondja Péter, hogy a tiétek. Tiétek és a gyermekeiteké, és hozzáteszi, akik távol vannak. Azoké is, akik azt gondolják, hogy ez nem az enyém. Akik azt gondolják, hogy én nagyon távol vagyok a gyülekezettől. Aki olyan, mint a Ferenciek teri férfi, hogy konfirmáció óta nem látta a lelkészét. Vagy olyan, mint aki azt mondta, hogy hát te olyan közel vagy az Istenhez, olyan erős a te hited, téged biztosan jobban meghallgat, és akkor mondtam neki, én ebben nem vagyok annyira biztos. Mert Jézusnak mindig az volt a véleménye, hogy akik nagyon szükségét érzik annak, hogy segítsen rajtuk az Isten, nagyon távol vannak, azok kérték őt őszintébben. Mindig a nyilvánvaló bűnösök voltak, akik őszintébben kérték őt. A hivatásos egyház vezetők, a vallásos emberek gyakran kudarcot vallottak az őszintesség terén. Egy a fontos, hogy mindenkié az ígéret. Azoké is, akik távol érzi magukat. Vagy azoké is, akik úgy érzik, hogy nem megvilágosodásra, hanem felvilágosodásra lenne szükség. Minden időknek az üzenete, hogy neked, nekem van lehetőségünk megvilágosodni, azért, mert Jézus az áldozat, ő adta önmagát értünk, nem dobott oda a bűneinknek, nem dobott ki a démonoknak, mint ahogyan szegény Jacket, hanem önmagát áldozta fel, hogy mi megmeneküljünk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Szent Lélek Isten, kérünk téged, hogy bennünket is erősíts meg, világosíts meg, üss szíven bennünket, hogy akarjuk a veled való új életet. Köszönjük neked, hogyha segítesz bűnbátra jutni, elfogadni a te kegyelmedet, odaadni a halálba a régi életünket, amely nem vezetett sehová se, és egy új életet kezdeni, amelyre nekünk is lehetőségünk van. Amen.